Hétről hétre egy igehirdetés sorozatban vagyunk együtt az Isten tiszteleten, aminek a témája a teremtés, és különböző olyan igeszakaszok vannak előttünk, ami a teremtésnek különböző témáit öleli fel, különböző oldalról mutatják be a teremtőt, és bennünket, mint teremtményeket keressük ezen keresztül, hogy mit jelent számunkra ma élő embereknek az, hogy Isten, ami alkotónk, ami teremtőnk, miben hívez bennünket Isten felé fordulásra, megújulásra. Ennek a sorozatnak lassan a végére élünk, és ebben a sorozatban ma, advent első vasárnapján a bűneset története következik. Így olvasom Isten igéjét Mózes első könyvének a harmadik fejezetéből, az egész harmadik fejezetet fogom olvasni. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kertfájnak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amelyet a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. De hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is ez a fa, mert okossá tesz, szakított a gyümölcsből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Az Isten erre ezt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szedett rá, azért ettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt. Hasadon járj, és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta. Igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, amelyből vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen, íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kérubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. A teremtés történetei és a Genezis könyvének ezek a történetei, amelyek az emberiség történetének legrégibb időszakaiba vezetnek bennünket vissza, nem egy rég letűnt kultúra mondái, hanem mind-mind hitvallások. hitvallás, ami alapján megismerhetjük az igazságot, megismerhetjük Isten lényének a titkát. Vasárnapról vasárnapra ezt kerestük, és így válhat a mi saját hitünk részévé és a hitvallásunk részévé, hogy mit jelent, hogy Isten a világ teremtője, ő az, aki gondoskodik rólunk, aki nem csak megteremtette a világot, de fenn is tartja. Mit jelent az, hogy ő az élettelen természetet alkotta, az élő természetet, és ennek a részeként embert is alkotott? Mit jelent az, ahogy a múlt vasárnap előttünk volt a 139. Zsoltárból, hogy ő az, aki szőtte a testünket, édesanyánk méhében, ő formált bennünket, és ő szövi a történetünket, az ő kezében van az életünknek a folyamata is. A sorozatban többször említettük, és amikor a Genezisből olvastunk igéket, akkor kihangsúlyoztuk, hogy ne szaladjunk előre, és hadd lássuk a Genezis első, második fejezeteit úgy, hogy a teremtőre fókuszálunk, és a teremtésre. Nagyon sokszor rögtön hozzá kapcsolja az ember a bűnesetet, hogy hát igen, volt egy szép teremtés egyszer, de már mind megromlott a bűneset miatt. Ma jutottunk el oda ebben a sorozatban, hogy erre fókuszálunk, és ezt látjuk, hogyan romlott meg teremtő és teremtmény viszonya. Miért nem abban az állapotban vagyunk már emberként, ahogyan akkor a teremtéskor rendelte ezt az Isten. Bűn, bűnös vagy. Ismerjük ezt a szót az életünk legkülönbözőbb területeiről. Van, aki számára ez egy erkölcsi kategória. Van, akinek bélyeg és kirekesztő eszköz. Rá lehet sütni valakire, ő bűnös. Rá lehet tenni egy cselekvésre, egy magatartás formára, ez bűn. Valakinek ez jogi kategória. Netán a félelmeinek a tárgya, hogy nehogy elkövessen valamit, ami bűn, ami rossz. Valakinek nagyon sok szégyennek a forrása, hiszen újra és újra úgy látja magát, mint ember, aki nem tud megfelelni, nem tud eleget tenni sem isteni, sem emberi törvényeknek és elvárásoknak. Vannak emberek, akinek a bűn és a bűnösség az leginkább viccnek a tárgya. Sokszor a bűneset története is kicsit viccesen vagy ilyen könnyeden kerül elő, akár filmekben, képzőművészeti alkotásokban is, mint a csábításnak az allegóriája, ami tulajdonképpen nem is olyan rossz, nem is olyan vészes. El lehet bagatelizálni ezt az egész kérdést, ugyanúgy, ahogy a másik végletben túl lehet hangsúlyozni, és teljesen fixálódni lehet arra, hogy mennyire bűnös vagyok, milyen elveszett, és nincsen számomra remény, és maga alá temethet ugyanúgy ez a kérdést. A legtöbben azonban, ahogy tapasztalom a körülöttem lévő embereknél, a bűnt, a morál, az erkölcs felől közelítik meg, és úgy látják, hogy minden társadalomban, minden korban kialakul a társadalomnak a konszenzusa arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Leginkább egy ilyen szociológiai hátterű fogalomnak tekintik. Egy adott kultúrában kialakul, hogy mi az, ami tabu, mi az, amit nem szabad, és mi az, amit szabad. Van egyfajta társadalmi konszenzus arról, hogy mi az, amit jónak tartunk, mi az, ami semleges, és mi az, ami rossz és kerülendő. És sokszor hallom azt, hogy igen, lehet, hogy az Ószövetségben van, a Biblia világában azok a dolgok számítottak bűnnek, amiket a Biblia említ, de az egy más társadalom, az egy más kor volt. És hát ma lehetne egy kicsit szabadabban, nyitottabban vagy modernebben gondolkozni, és minden társadalomnak megvan a saját bűnfogalma, megvannak azok a kategóriái, amit jónak vagy amit rossznak mond. A legtöbb ember számára, ahogy tapasztalom, a bűn az egy folyamatosan változó és egy rendkívül relatív kategória. Hogy még egy lépéssel tovább menjek, ráadásul nem csak társadalmi konszenzus van róla, hanem az ember sokszor saját maga dönti el, hogy ez nekem bűn, és a másik dolog pedig nekem nem bűn. És másnak pedig lehet, hogy az a bűn, és a másik dolog pedig nem bűn. Teljesen egyénileg határozzák meg sokan ezt. Azt kell, hogy mondjam ugyanakkor ezzel szemben, hogy Isten igéjében úgy áll előttünk ez a történet és ez a kérdés, mint ami egyáltalán nem egy letűnt kultúrának a saját relatív bűnfogalma. Egyáltalán nem egy régi érdekes mondat, aminek semmi hatása nincs az életünkre. Nem egy egyszer élt balga házaspárról szól ez a történet, egy befolyásolható és hiszékeny nőről, és az ugyancsak befolyásolható férjéről, valamint egy beszélő ravasz állatról. Hanem ez a történet, mint Isten kijelentésének része, mint a nagy történet része, a mi történetünk. Ez a történet a mi történetünk. Ez a történet rólunk szól, és majd meg fogjuk látni, hány ponton kapcsolódhatunk hozzá. És ahogy tévút azt keresni, hogy az embernek saját magának egyénileg mi lenne a jó és a rossz, és saját bűnfogalmat alkotni, ugyanúgy tévút a történet kapcsán elkezdeni azt keresni és tépelődni azon, hogy miért így történtek a dolgok. Hányszor hallom ezt is, hogy beleakadnak az emberek ebbe, hogy miért engedte meg ezt az Isten? Mi lett volna, ha például közbelép? Mi lett volna, ha idejében szól? Mi lett volna, hogyha Éva nyúl a gyümölcsér, és Isten gyorsan közbelép, és azt mondja, ez csak egy próba volt, de megakadályozom. Látom, hogy elbuktál volna, de ezt nem engedhetem meg, mert annyira szeretlek. De az Isten valamilyen módon nem avatkozott közbe ebbe a dologban. Szóval ugyanúgy tévút azt gondolom levinni a saját morálunk szintjére, és nekünk magunknak eldönteni, hogy mi a bűn és mi a nem az, és ugyanúgy tévút az, hogy azon gondolkozunk, és abba akadunk bele, hogy miért így van ez a történet, mi lett volna, ha másként történt volna. Ami előttünk áll, az tény, és el kell fogadnunk, hogy a mi történetünk része is. Először erről szeretnék beszélni, ennek a történetnek az elemeiről, a lépéseiről, a hatásairól, utána a következményekről, és legvégül arról, hogy hogyan kerülhetünk ebben a helyzetben lépés előnybe. A nagy történetnek, ahogy az egész bibliai kijelentést fel lehet osztani különböző hangsúlyokra, csomópontokra, állomásokra, ennek a második lépése a bűneset története, ami az egész teremtésre kihatással van. A teremtett világ szenved emiatt az esemény miatt, olvassuk is a történetben, hogy átkozottá lesz a föld az ember miatt. Az elbukott ember nem tud már jó döntéseket hozni Isten nélkül, és szenvedni fog tőle a világ, nem tudja betölteni a gazda szerepet, és valami kibillen a helyéből. Nem tehát erkölcsi és morális kérdés pusztán a bűn ebben a történetben, hanem egy történet keretein belül írja le Isten, hogy mi történt. Nagyon érdekes, hogy nem egy fogalmat találunk itt a Genezis 3-ban. Nem azt látjuk, hogy Isten megoszt velünk egy teológiai, vagy egy lelki fogalmat, hogy hát tudjátok, ez az eredendő bűn. Hanem elmesél róla egy történetet. És ez bizony arról beszél, hogy a bűn mindig a történet részeként értelmezhető. Mindig konkrét történések és események kapcsolódnak hozzá. És ez a mi történetünk szempontjából is érdekes lesz. Egy olyan történetet mond el erről a Szentírás, ami nem egy opció, hanem mindannyiunk életének is a része, a kitörölhetetlen része. Bocsánat, hogy ezt mondom, de nem kérdés, hogy tudok-e vele azonosulni vagy sem. Hát az életed szempontjából kérdés, de ha azonosulsz vele, ha nem, ez a történet hat rád, és a te életedben is ott van. Mert nem egy semleges világba születünk, és nem tabula rázaként jövünk a világba, hanem egy olyan közegbe születünk, ahol minden hatás és ellenhatás rendszerében van, és nem semlegességgel születünk, hanem generációról generációra az ember hordozza az eredendő bűnt, hordozza a bűnre való hajlandóságot. És bár az ember géntérképét pár éve felfedezték, nem találjuk meg a bűn génjét, amit egy kis génmódosítással ki lehetne iktatni. De mégis az emberben benne van. Hogyha egy helyzetben minden lehetősége is meg lenne, hogy a jót választja, nem a jót, hanem a rosszat választja, nagyon egyszerűen megfogalmazva. Ez a történet, amit itt olvasunk, Ádám és Éva története, az Isten felé való bizalmatlanságnak a kiinduló pontja, a lázadásnak a története, a sodródásnak a története, hogy az ember sodródik olyan hatások közt, aminek nem tud ellenállni. A befolyásolhatóságnak a története, a megtévesztésnek a története és a hazugságnak a története. Lassan lehet, hogy kezd ismerőssé válni az életedből ez a történet. Az ember elhiszi a hazugságokat, és maga is további hazugságokat gyárt. Megtévesztik és megtéveszt. A legmegdöbbentőbb ebben az, hogy ahogy a bűneset, mint egy történet része jutott el hozzánk, és így tudunk róla, hordozza azt a sajátosságot, hogy időben lineáris, és az előre haladó időben történik. És ezt tudjátok, mit jelent? Nem lehet visszafordítani. Valamiért Isten úgy alkotta az időt, hogy az előre felé folyik, ugye? És mint a történet része, ez egyszer megtörtént, és nem lehet egyszerűen meg nem történtét tenni, nem lehet elfelejteni, nem lehet kitörölni. És ugyanígy az életünkben azt tapasztalhatjuk, hogy ahogy az életünk története folyik nap-nap után, a bűn része az életünk történetének. És tele van olyan napokkal, eseményekkel az életünk, amiket szeretnénk meg nem történté tenni. Szeretnénk kitörölni, szeretnénk megváltoztatni, de nem lehet, mert már megtörtént. A bűn a történet része, és az életed történetének is így módon a kitörölhetetlen része. A bűn önmagában a megváltoztathatatlan sebzés, bántás, kisemmizés és kisemmizettség motívuma életünk szövetében. Egy olyan szál, amit nem tudunk csak így kirántani, és azt mondjuk, hogy ez nincs is már. És kicsit forduljunk most a saját életünk felé. Ezek a helyzetek, ezek a párbeszédek, amiket látunk itt ebben a történetben, biztos vagyok benne, hogy ismerősek a saját életünkben is. A saját életünk pillanatképeiben és epizódjaiban. Az elbizonytalanító kísértő, aki kétejt támaszt Isten törvényének az igazságával szemben. Valóban ezt mondta az Isten. A kívánság, ahogyan Éva arra a gyümölcsre néz, hogy kívánatos a szemnek, kell. Nem szabadna, de úgy érzem, hogy szükségem van rá, és kevesebb leszek, hogyha nem szakítom le. Azaz egy mozdulat ismerős lehet, nem csak mint gyümölcsszakítás mozdulata, hanem egy mozdulat, ami egy teljesen semleges mozdulat. Hányszor emelhette fel előtte Éva a karját? Hányszor szakíthatott gyümölcsöket fáról? De ez a mozdulat, ami ebben a helyzetben sokkal jelentősebb, mint máskor. Vagy ismerős lehet az, hogy ez a mozdulat nem csak tettekben történnek, hanem előtte lezajlott a szívben. Minden ilyen mozdulat és minden ilyen tett először belül zajlik be. Belül kapcsolódik hozzá egy motiváció, egy gondolkodás, egy fantáziálás róla, hogy meg kellene tenni. És ez a mozdulat belül már lejátszódott. Ismerős lehet a bűnbe, ebbe az útba a másiknak a bevonása. A másiknak a bevonása, a kínálás, a másiknak a bevonása a rosszba. Ismerős lehet az üresség, amit az ember érez a bűn után. Ismerős lehet az elrejtőzés, a menekülés, a másiknak a himáztatása, az okolása, a magyarázkodás, hogy ki is a hibás, és miért történt ez a rossz dolog. Nem elmélet, nem egy távoli kultúrának a mondája, hanem a te történeted és az én történetem. Lehet, hogy először hallod, lehet, hogy sokatszor, de el kell fogadni. Tény. Romboló és visszafordíthatatlan. Mik a következményei másodszor ennek? Isten igazságos, és látva a bűnnek a megtörténtét, és feltárva azt, hogy mi történt, és hogyan történt ez a lázadás, megtörténnek a következmények, és megtörténik a büntetés. A következmények közül nagyon érdekes, hogy az ember szeme látszólag valóban felnyílik, és tudja, hogy mi a jó és a rossz, csak a különbség, hogy azért nem lett olyan, mint az Isten, mert nem tudja elutasítani a rosszt. Nem tudja választani a jót. És az erkölcsi tudás nem tette őt képessé a helyes életre. A következmények félreérthetetlenek és teljesen világosak. Mindenki, akinek része volt a bűneset történetében, az Isten büntetését kapja. Az egész világra kihatással van ez, nem csak Ádámnak és életének, a személyes életére. Ezek a következmények pedig alapvetően tapasztalhatók az egész világban. Az, hogy a világ ennyire megtört, ennyire sok bántás, baj, szenvedés van, ez mind-mind a bűnnek a következménye. Az ember bűnös természetéből fakadóan hozott rossz döntések, az Istentől való eltávolodásnak, a báványimádásnak a következménye. A saját bőrünkön tapasztalhatjuk még keresztényként is, hogy mennyire egy megtört világban élünk, mennyire tökéletlen, mennyire töredezett minden, és mennyire távol van az Istentől. Ahogy itt előttünk vannak a történetben ezek a konkrét következmények, és esetleg arra gondolunk, hogy ahogy ott Ádám és Éva történetében megvoltak a konkrét következmények, úgy a mi életünkben is következményei vannak a bűnnek, ezen a ponton felmenthetjük egy kicsit magunkat, és ezzel is gyakran találkozom, hogy az ember azt gondolja, ha nem derül ki, ha nem kerül napvilágra, vagy ha elég sok idő eltelik, egyszerűen majd elévül. A következményekkel nem feltétlenül kell az embernek szembesülnie. A Szentírás bizonyság tétele azonban nem ez. Mindig számolnunk kell a bűneinknek a következményeivel. Mi nem változik ugyanis meg, az Istentől való elszakadtság, mert a bűn egy állapot. És ha az ember ebben az állapotban marad, akkor a következmények csak gyűlnek, gyűlnek, és láthatatlanul hatással vannak az életünkre. Azt látjuk itt a történetben, hogy a következmények egyértelműen átkok voltak. Átkok, amelyek érdekes módon Isten szájából hangzanak el. A legnagyobb átok pedig az ember számára, hogy visszatér a porba, amelyből vétetett. A halál, a mulandóság ismét porrá lesz, a bűn zsoldja, a halál, olvassuk az apostolnál. Bizony, nem élheti az ember azt az életet, amelyet élhetné az Istennel. A történetben a szülés fájdalommal jár az asszony számára, olvastuk, mint következmény, pedig nem ez volt a teremtési szándék. A férfi uralkodni fog az asszony felett, megmérgeződik a kapcsolat, pedig Isten nem erre teremtette Évát Ádámnak. A föld bogáncsot terem verejtékkel és fáradtsággal kell művelni, pedig nem ez volt az Isten terve. De ez lett a valóság. Fájdalmas, kézzel fogható következmények. Az ember elkezdi keresni a bűnöst, megpróbál magyarázkodni ott és akkor, és itt és ma is. Főleg a kapcsolatok megromlása terén. Hányszor tapasztalom ezt is, és én magam is sokszor keresem az okot, hogy de ezért, de ő volt a hibás. Ő neki nagyobb része volt abban, hogy megromlott egy kapcsolat. Keressük a bűnbakot, keressük az okokat. És közben meg kell látnunk, hogy minden ilyen helyzetben, ha nem is egyenlő arányban, de mindannyian benne vagyunk. Sebzők vagyunk, és sebzettek egyszerre. Nagyon sokféle módon lehet viszonyulni ahhoz, hogy a bűnnek, a saját bűneinknek következményei vannak az életünkre. Ezt is lehet teljesen elutasítani, elnyomni, és lehet ezt teljesen magunkra húzni, és ebben szenvedni, szorongani egész életünkben, hogy szenvedünk a bűneink következményei alatt. Mind a két út megint csak távol visz a fókusztól. Nem arra hív Isten, sem arra, hogy ezt elvessük, sem arra, hogy erre fixálódjunk, hanem arra, hogy belássuk, hogy a saját történetünk része és hogy a bűneinknek valós következményei vannak az életünkre. Ha nem rendezzük, ha nem nézünk vele szembe, ha nem kérünk az Istentől erre feloldozást, kegyelmet, akkor enélkül nem fogunk tudni élni, és ezt nem fogjuk tudni elhordozni. Megváltoztathatatlanul torzítja az életünket és a kapcsolatainkat. És ezt engedjük magunkhoz közel akkor is, hogyha évek, évtizedek óta hitvalló keresztjének vagyunk, és sejtjük, hogy mire fut ki ez az igehirdetés, és mire fut ki ez az egész történet. Önmagában a történetnek nincs happy endje. Önmagában nincsen egy olyan boldog vége, hogy hát igazából majd elérünk egy olyan fejlettségi fokra, nem tudom, a tudományban, amikor már majd ki lehet küszöbölni a bűn következményeit. Vagy tényleg idős korára az ember magától megjavul. Vagy nem tudok olyan példákat mondani, ami magától működne. A harmadik dolog, amiről beszélni szeretnék, azt így fogalmaztam meg, hogy egy lépés előny. Mit lehet tenni ezzel az egésszel szemben? Hol van a megoldás? Azt olvassuk a lekcióban, hála legyen az Istennek, aki diadalt, azaz győzelmet ad nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Jézus Krisztusban, a megváltóban van a megoldás. De valamilyen különleges módon is itt is lehetne megkérdezni azt Istentől, hogy miért így, meg mi lenne, ha ezeket engedjük el. Valamilyen módon ez úgy történik, hogy akkor is, hogyha hiszünk Jézusban és vele járunk, a bűnnek a hatásaival és a folyamatos fenyegető veszélyeivel és romboló hatásával szembesülnünk kell. Az életünk története zajlik, ugye lineárisan csak a múltból a jövő felé előre halad, és újra ez a szál vissza fog térni, és ott lesz a kísértés, a bűn. És nem tudjuk azt tenni, hogy megtérek, keresztény leszek, és akkor ezt Isten elvágja, és soha többet nem fogok vétkezni. Soha többet az életben nem lesz ez hatással rám. Hanem valamilyen módon ez megmarad. Csak lépés előnybe kerülhetek azáltal, hogy Jézus Krisztust bevonom ebbe a történetbe. És ő a társam lesz, és ő átformál, és ő részesít abban a kegyelemben, ami megszabadít a legsúlyosabb következményétől a bűnnek, a kárhozattól és az örök haláltól. Roppant veszélyes dolog az, hogyha mindez rutinná válik. Roppant veszélyes az, amikor az ember tudja, hogy minden hónap második vasárnapján úrvacsorai közösség. Vagy ha nagy a baj, minden hónap negyedik vasárnapján az esti Isten tiszteleten úrvacsorai közösség. És élek egy rutinban, úgyse tudok ellene mit tenni. Legyünk őszinték, hát emberek vagyunk és gyarlók. De majd a gyülekezetbe eljövök, és nagyon őszintén megbánok mindent Isten előtt. És hát ő megbocsát, azt mondta egy nagy költő, Isten megbocsát, az a dolga. Az egy rettenetesen veszélyes mondat. A kulcs ugyanis a hála. Ha az ember hálával veszi tudomásul és él abban, hogy van megoldás, és Isten elküldte a fiát a világba, az ember történetébe, ebbe a történetbe, ebbe az elveszett és keserű és szomorú történetbe, ő bevonta az ő fiát azért, hogy megoldja ezt a helyzetet. Ha ezért hálásak vagyunk, és hálával tudjuk ezt megragadni, az megszabadít bennünket a rutintól. Milyen szép, hogy ahogy a bűneset történet és történetiségben jön el a világba, az evangélium is történet. Egyszer megszületik Jézus. Őt is megteremti az Isten. Milyen érdekes lehetett az, amikor Isten a saját fiát, aki Isten és ember volt, az ő testét és lényét szőtte az édesanyja méhében. Szőtte a történetét is, és egy valós történeti helyzetben élt és halt meg. És a te életedben is egyszer csak valószínűleg egy ponton a te történetedben is bejött az evangélium, és bejött Jézus Krisztusnak a valósága. És megtapasztalhattad azt, hogy igaz a megváltás, hogy igaz az Isten szabadítása is, erősebb és nagyobb a hatalma, mint a bűnnek a hatalma. Ez az evangélium, hogy Isten hatalmasabb ennél, és meg tud szabadítani. Az asszony utóda a kígyó fejére tapos, és beteljesedik az ős evangélium, amit megígért Isten már a bűneset történetekor. Így kerülhetünk lépés előnybe. Van megoldás a bűnre, de csak egy, Jézus Krisztus halála és feltámadása. És miközben ő megnyerte a nagy csatát, és miközben Isten megbocsátja a bűnöket, amit megvallunk Jézus Krisztusért, az ő tökéletes áldozatáért, eközben helyi szinten tovább tart a harc, tovább tart az életünk végéig. És ez ne keserítsen el, de Isten őrizzen meg bennünket minden olyan illúziótól, hogy innentől már nem lesznek harcok. Ő mellettünk áll, ő megoltalmaz, sokszor nem is látjuk, hogy milyen harcok, milyen lelki vagy szellemi harcok zajlanak körülöttünk, de ne ringassuk magunkat álomba, hogy innentől minden könnyebb lesz. Mi az út most, mire hív bennünket Isten? Úrvacsorai közösségbe leszünk együtt, itt vagyunk advent első vasárnapján. Az első dolog, hogy tárd fel a szívedet Isten előtt. Nem tudom, hogy ez az első lehetőség a számodra, vagy a sokadik, és azt kell, hogy mondjam, azt se tudom, hogy esetleg nem az utolsó. Senkit nem akarok megrémiszteni. Örülnék, ha mindenki minél tovább élne, egészségben, betegségben, épségben. De jól tudjuk, hogy nem a mi kezünkben van az életünk. Itt most lehetőségünk van feltárni és rendezni Istennel mindazt, amit rendezni kell. Öntsük ki előtte a szívünket. Kérjünk tőle bocsánatot. Valljuk meg, hogy nem vagyunk különbek, mint az első emberpár. Valljuk meg, hogy a történetünk része, és mi is újra az Isten törvénye ellen vétünk. És bár az Isten tisztelet dinamikájában ezt már megtettük a bűnvalló imádságban, de egyrészt lehet, hogy valaki elkésett, és nem volt itt akkor. Másrészt pedig Isten elé mehetünk, és kapcsolódhatunk hozzá ebben, majd most is. Lesz egy kis csend majd az ige hirdetés után. A második, ami az utunk, és amire hív Isten bennünket, hogy tárjuk fel egymás előtt azt, amit fel kell tárni, és rendezzük egymással azt, amit rendezni kell. A bűnért van bocsánat, de nagyon kényelmes lenne Istenen elrendezni azt, amit emberrel el kell. Sokszor ez egyszerűbb Istennek, akit nem látunk, és aki nem áll előttünk haragosan, vagy akár, hogy elmondani a bűnt, mint szembenézni valakivel, és bocsánatot kérni tőle. Vagy ha odajön hozzánk valaki, akinek nagyon nem akarunk megbocsájtani, mégis bocsánatot adni, mert az Isten erre hív. Ne a könnyebb utat választ. A harmadik, hogy arra hív bennünket Isten, hogy jöjjünk és éljünk az úrvacsorai közösséggel. Az úrvacsorai közösségben, amikor kijövünk és ide körbeállunk, és vesszük a kenyeret és a bort, akkor átéljük, hogy megerősít, megújít bennünket Jézus Krisztus, és hihetjük azt, hogy amilyen biztosan esszük a kenyeret és isszük a bort, olyan biztos, hogy ő megbocsátja a megvallott vétkeinket. Erősíti a hitünket, bizonyságot is ad, de nem tudom, arra gondoltatok-e már, hogy amikor körbeállunk itt, akkor közösséget vállalunk, és tulajdonképpen, amikor kiállunk ebbe a körbe, azt vállaljuk, igen, nekem is szükségem van a kegyelemre. Igen, ugyanúgy rászorulok Isten kegyelmére, és érint engem is a bűn, mint bárki mást. És ebben itt testvérek lehetünk. Gyere, és vállalj közösséget a testvéreiddel. Valószínűleg egy csapásra nem fog minden megoldódni, de Isten megadhatja, hogy az úrvacsorai közösség gyógyulás legyen a számodra. Azzal szeretném zárni az utolsó előtti gondolat, hogy akkor is gyere ma Isten elé, és akkor is vedd komolyan a bűnnek a súlyát, és a megbocsátásnak, a kegyelemnek a súlyát, hogyha azt érzed, hogy az életedben most nincsen valami különösebb, nagyobb bűn. Lehet, hogy azt érzed, hogy nekem most inkább gyógyulásra lenne szükségem, mert beteg vagyok. Lehet, hogy azt érzed, hogy rendben vagyok az Istennel, csak erőre lenne szükségem, vagy reménységre lenne szükségem. Lehet, hogy nem azt érzed, hogy most különösebben bűnös vagy. De akkor is a kegyelem, akkor is az úrvacsorai közösség az, ami felemel, és ami megoldást ad. Akkor is gyere Isten elé, ha nem azt érzed, hogy éppen a bűnnel lenne dolgod. Tegyük meg az Isten felé való lépést, amíg megtehetjük, hiszen adventben arra is emlékezünk, és az is előttünk van, hogy nem csak eljött a király, de visszajön a király. Várjuk őt, az ő eljövetelét. És Istenben ő arra hív, hogy találkozhasson velünk. A bűn megbénít, megfoszt, a kegyelem pedig felszabadít és cselekvővé tesz. Éljünk a Krisztusban nyert szabadságunkkal. Amen. Szeretném, ha most egy percre csendben maradnánk, és Isten elé vinnénk azt, amit fontosnak érzünk, amit a Szentlélek elvégez bennünk. Ennek a rövid csendnek a végén majd egy imádsággal fogom lezárni. Úr Jézus Krisztus, Te, aki tökéletes áldozatként adattál mi bűneinkért, és átírtad a történet végét, légy jelen közöttünk, adj bűnbocsánatot, adj megújulást, gyógyulást, hozzád való visszatérést. Cselekedj közöttünk az Isten tiszteleten, az úrvacsorai közösségben. Amen.
Istenünk, megváltoztatatlan az, hogy mi bűnösök vagyunk, és vétket követünk el újra és újra. De megváltoztatatlan az is, hogy Te elküldted a fiadat, hogy ő meghalt értünk, és feltámadott, és örök életünk van, hogyha ezt mi elfogadjuk. Urunk, lehet ez a lépés előnyünk, hogyha mi rád nézünk, hogyha elfogadjuk azt, hogy a Te a fiadat elküldted, akkor itt ebben az úrvacsorában is megújulhatunk. És nem csak azért, mert számunkra ez egy hagyomány, hanem azért, mert a bűneinket akarjuk megvallani, és hálát adni neked, hogy elküldted a fiadat. Köszönjük, Urunk, ezt a kegyelmet, ami meghökkentő, ami felfoghatatlan, mégis a miénk. Köszönjük, hogy itt állhattunk közösségként. És köszönjük, hogy újra és újra élhetünk az úrvacsorával, és ez sosem szűnik meg egészen addig, amíg újra el nem jössz. Így adunk hálát gyülekezetként, és kérünk azokért is, a gyülekezeti tagokért, akik nem lehettek ma itt, akár betegség miatt, akár gyengeség miatt, akár más okokból. Kérünk, Urunk, hogy tartsd meg őket, add a te szent lelked áldását, és légy velük. És Urunk, hadd imádkozzunk hozzád a te fiattól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.